Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök, hogy eljöhettem ide, hogy ezen az estén együtt tanulmányozzuk ezt a kérdést, amit a testvérek előírtak a lelki ajándékokkal kapcsolatban, és azzal a meggyőződéssel állok itt, hogy ezért nem lett volna nekem szükséges eljöjjek, hisz a gyülekezet lelkipásztorai ugyanúgy el tudták volna mondani ezt az előadást, mint ahogy én el tudom ezt mondani. Azonban jó, hogy meghívtak, mert akkor eljöhettem, és az is jó néha, ha vendégek szolgálnak, hogy talán egy kicsit más szempontból, szemszögből láthassuk azokat a kérdéseket, amelyeket mindnyájan egyformán kell tanítsunk, és egyformán kell értelmezzünk. A címe az előadásnak a lelkiajándékok felismerése és használata a gyülekezeti szolgálatban. Ez nem egy teljes előadás, vagy egy teljes téma lesz a Szentlélek munkájával kapcsolatban, hisz a Szentlélek munkája egy nagyon átfogó kérdés, nagyon átfogó téma. Valamikor olvastam egy könyvet, az volt a címe, hogy a Szentlélek, vagy a Szentlélek munkája, és az egész keresztény teológia le volt benne írva. A Szentlélek személyének és munkájának a szempontjából el lehetett mondani mindent. A teremtéstől egészen a megváltásig, az örökkévalóságig. Az előadás a jelenlegi megértésemen alapszik. Nem vagyok szakértő ebben a témában, de mennyit megértettem Isten igéjéből, és megértettem a tapasztalatból, ahogy látom, hogy hogyan él az Úr népe különböző helyeken, különböző gyülekezetekben. Ez az előadás abból a megértésből, és a saját ige tanulmányozásomnak és más olvasásaimnak az alapjára épül fel. A következő, amit bevezetőképpen el szeretnék mondani az, hogy ez nem egy olyan előadás, hogy igazoljuk vagy cáfoljuk a karizmatikus és pünkösdista mozgalmat. Sok előadás hangzik el ebben a témában, mert érdekel bennünket az a kérdés, hogy valóban helyesen hiszik a pünkösdisták, vagy mi hiszük helyesen. Igazuk van a karizmatikusoknak, vagy nincs igazuk a lelkiajándékokkal, különösen a nyelveken szólással, meg a gyógyítással kapcsolatban, meg más ilyen jelajándékokkal kapcsolatban. Nos, az én célom nem az, nem tudom a testvéreknek mi volt a céljuk ezzel, de az én célom nem az, hogy most itt cáfoljuk a pünkösdista mozgalmat, vagy a karizmatikus mozgalmat. Jó lehet, gondolom, hogy lesz benne olyan rész, amiben világosságot nyerünk, és meg fogjuk érteni a saját meggyőződésünket, vagy más álláspontokat is. Az én célom az, hogy növekedjen a karizmatikusság a baptisták között. Ezt úgy értem ez alatt azt értem, hogy mind jobban tudatában legyünk a lelki ajándékainknak, és Istennek a lelke tudjon megáldani bennünket gazdagon. És a szolgálatunkban legyünk olyan karizmatikusok, amit a szó szoros értelmében érteni kell. Lelki ajándékokkal, Isten lelkének működésével megáldott emberek. A jelenlegi veszélyek között az egyik az, hogy intézményesek leszünk karizmatikusok helyett. A Jóisten kegyelméből az elmúlt 20 esztendőben sok mindent meg tudtunk valósítani a szövetségben és a szövetség gyülekezeteiben. Mondhatni, hogy ez alatt a 20 év alatt intézmény építkezés történt. Megszerveztük magunkat, jól megszervezettek vagyunk ahhoz képest, hogy más egyházak, más gyülekezetek milyen megszervezettek. Nem olyan régen a munkakongresszusunkon megszavaztuk a belső szabályzatot, ami még körvonalasabbá, kontrasztosabbá teszik majd gyülekezeti életünket. Tudni fogjuk, hogy mit kell tenni bizonyos területeken. Nos, ez jó. Az intézmény építés jó. De ha ezzel elmarad, vagy ettől elmarad a léleknek az ereje. Az, hogy ne csak beosztás legyen a szolgálatokra, meg felavatás, meg kirendelés, hanem legyen önkéntesség, legyen a szívben hajtó erő, legyen a Szentlélek munkája bizonyságtételre, az ige hirdetésre, a dicsőítésre, a látogatásra, a pásztorációra. Na erre van nekünk szükségünk. És az intézményt könnyebb építeni, mint eljutni a léleknek ehhez a munkájához. Mert a lélek munkájához alázattal, megtéréssel, odaszánással tudunk eljutni, bibliaismerettel, őszinte engedelmességgel, és erre pedig nagyon nagy szükség van a mostani időben, Szatmáron is, Nagybányán is, és mindenütt. Olvassunk egy ige szakaszt a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetéből, a 12. verstől a 16. versig, amikor Pál apostol ugyanarra biztatja fiatalabb munkatársát, mint amire én is szeretnék biztatni ma este, ma délután, vagy este van már. Szeretném azt, ha ez a lelkület jellemezne bennünket. A bátorság, az erő és a Szentlélek munkája az életünkben. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példa a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat és hallgatóidat is. Itt van benne az a felhívás, hogy ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, vagy lelki ajándékot. Mi lenne, ha ezt nekünk mondaná az ige? És mi van akkor, ha nekünk mondja? Mert valóban nekünk is mondja az Úr igéje ezen az estén. Az első dolog, amit szeretnék felvetni, ami mindennek, amit ma este mondok, egy szilárd alapja, az a kérdés, hogy vajon hol van a legérdekesebb hely a világon? Sokfele utaznak az emberek. Bevallom, hogy amíg jöttünk ide, én is arra gondoltam, hogy milyen jó lenne elutazni valahova. Nem mondom meg, hogy hova gondoltam, hogy elutazzak, de reménykedem abban, hogy majd, ha egyszer öreg leszek, és lesz valahol lehetőségem, akkor elmegyek úgy, hogy élvezzem a tájakat. Szeretem a szép helyeket. Ahogy jöttünk itt Sárközújlak környékén, látszottak a hegyek, az avasi hegyeknek az utolsó nyúlványa, és olyan szépek voltak. Mondtam a kocsival, ha most lenne egy helikopterem, oda mennék ugye a hegyek között, és ott szeretnék lenni, mert szeretem a szép tájakat. De hol van a világ legérdekesebb és legfontosabb hely? Az élet rövid, és mindenki szeretne ott lenni, ahol fontos dolgok történnek, érdekes dolgok történnek. Ezért az emberek elutaznak messze, elmennek ünnepségekre, sporteseményekre. Az egyik újságíró egyszer azzal dicsekedett, hogy az utóbbi 20 év minden konfliktusát le tudta jelenteni, beszámolót tudott küldeni róla, mert ott volt, ahol a legfontosabb események történtek. Hát hol van a legfontosabb és legérdekesebb hely a világon? A helyi gyülekezet. És ha egyszer el akartunk utazni, és szerettünk volna ott lenni, gondoljunk arra, hogy régóta ott vagyunk már, ahol a legérdekesebb és legfontosabb dolog történik a világon. Mert az, hogy beiktatják az Egyesült Államok elnökét, az egy érdekes dolog. Valaki, mikor beiktatták Obamát, elmesélte, hogy az előző elnök beiktatásán is ott volt. Eljött fel a fővárosba, hogy ott legyen. A háborúk, a harcok, a titkos társaságok irodái, amelyek irányítják a világot, a nagyvállalatoknak a vezérigazgatói gyűlései mind semmik ahhoz, ami a helyi gyülekezetben történik. Azért a legfontosabb, testvéreim, a helyi gyülekezet, mert a világ elmúlik, kincseit megeszi a mosda, a rozsda és a moly, megemészti, de amit Isten végez a helyi gyülekezetbe, az megmarad. És Isten leginkább a helyi gyülekezetekbe dolgozik. Mert itt, ide térnek meg az emberek. Itt szentelődnek meg. Itt tanulnak meg Jézus Krisztus példájára élni. Itt veszik át a krisztusi jellemet. A gyülekezet szószoros értelmébe az Isten országának az előcsarnoka. Az előműhelye, ahol dolgozik Isten. Persze Isten a világban is dolgozik, bizonyos féleképpen, de ahol leginkább dolgozik, ahol leginkább ott a szíve Istennek, az egy olyan hely, mint például ez. Ahol különféle emberek gyűlnek össze, össze-összekocódnak, problémáik vannak, nehézségeik vannak, megbotránkoznak, majd kibékülnek. Vasárnapról vasárnapról, hétről hétre hallgatják az igét, szól hozzájuk az Úr, és erősen törekesznek arra, hogy megéljék azt, amit a mindenható Isten mond nekik. Évről évre alakul az életük, szépül, tisztul, megerősödik a hitük, megváltozik az életük, megváltozik a gondolkodásuk, lassan elengedik mindazt, ami köti őket ebben a világban, mindaz, ami rossz bennük, mindaz, ami olyan beidegződött szokás, ami a világ szerinti, és rossz, és gonosz. És majd egyszer, amit nem jön, hogy higgyünk, majd kész lesz ez a mennyasszony. És nem lesz rajta semmi mocsok. Semmi tisztátalanság. Semmi szeplőtlenség. Hogy várjuk mi ezt az alkalmat? Milyen jó lenne ilyen szemüveggel látni a helyi gyülekezetben történő dolgokat. Nos, ezért bejelentem ünnepélyesen, még mielőtt valaki megtervezi a nyaralását, hogy tudja meg, hogy a helyi gyülekezet a világ legérdekesebb és legfontosabb helye. De vajon itt van-e a mi szívünk? Vagy másfele van? Vagy csak félig van itt? Vagy pedig megadja nekünk az Úr azt a kegyelmet, hogy ezt lássuk, és odaszánjuk az életünket, hogy ezt leéljük egy ilyen helyi gyülekezetbe is, mint a szatmári gyülekezet. Hát ezért. Ezért, testvéreim, teljes lelkesedéssel hívok mindenkit, hogy Istennek ezen munkájában vegyen részt, és ennek a színterében legyen jelen. Ne csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is. És akik igent mondanak erre, azokat érdekelheti tovább a téma. Azoknak szólhat az Úr, azoknak az élete változhat meg, és azok tanulhatnak igazán. Akik nem mondanak erre igent, azoknak ez a téma egy vita téma, egy érdekesség, egy, hogy te így mondod, ő úgy mondja, lássuk, hogy mi az igazság, egy kis olyan egzotikum a mai világban, hogy hogy is van hát. De kérem, hogy senki ne menjen el, hanem maradjon. És mondjon igent arra, hogy Isten munkájának része lesz. És vállalja ezt a színteret, és meg fog elégedni, és örülni fog. Mert akik ezt a munkát vállalják, ezt a harcot vállalják, ezt a munkaterületet vállalják, azoknak Isten a Szentlélek által ad képességeket, hogy ebben a munkában ki tudják venni a részüket. Nos, erről van szó a következőben. Ha valakik megtértek, a Szentlélek bemeríti őket Krisztus testébe. Ismerős ez az ige, az 1 Korintus 12-13-ból van idézve, hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ez az igevers beszél a Szentlélek keresztségéről. A Szentlélek keresztsége tehát arra való, hogy az egyéni emberek, amikor megtérnek, egy misztikus, egy szellemi aktussal Isten lelke bevonja őket a testbe. És nem csak úgy vonja be, mint egy halomba. Ugye van, amikor dolgok együtt vannak, de nincs köztük organikus kapcsolat. Azt hiszem, jól láttam, hogy itt még van egy kis homok az udvaron. Ha nem volt, vagy még lesz. És el tudjuk képzelni, hogy egy autó homok, vagy egy autó kavics együtt van, szorítják egymást, nyomják egymást. De az csak egy konglomerátum. Az csak egy halom. De van úgy, hogy ha ebből malter lesz, vagy lesz cement belőle, akkor az már nem egy konglomerátum, hanem az egy egység. A cement összefogja azokat a részeket, és lesz belőle egy egész, lesz belőle valami, ami együtt van. Na ez a helyzet az Isten munkájával. Istennek sok gyermeke van, sok ember hisz ezen a világon. De mikor Isten összehozza, ő nem homokszemekbe, nem emberekbe, egyéni emberekbe gondolkozik, hanem egy organizmusba gondolkozik. Egy testbe gondolkozik. És ha megkérdezzük a Bibliából, hogy milyen képpel van leírva a gyülekezet, akkor mindig olyan képeket kapunk, ahol közösségi elemet találunk. Ahol egységet találunk. Az egyik legmegragadóbb kép a test. Igaz? A test sok tagja van, de egy egész. És ha levágom az ujjamat, és visszateszem, ott tartom, közel van hozzá, az már elhalt, az már nem a testhez tartozik. Isten ezért, amikor valakik megtérnek, nem azt akarja, hogy legyen egy halomhívő egy helyen, hanem legyen egy test. És erről szól a Szentlélek keresztsége. Hogy titokzatos módon összeköt bennünket egymással. Engem bemerít. És ez a bemerítés azt jelenti, hogy van valami, ami egy ragasztóanyag köztem és közte, de ez nem csak úgy van, hogy a felületemet érinti, hanem engem is áthat, és őt is áthatja. Azok a ragasztók jók, amelyek így hatnak, igaz? Két anyagot összeteszünk, de nem csak egy felületet képeznek a két anyag között, hanem egyikbe is bemegy, a másikba is bemegy. Na ez a kép a Szentlélek keresztségével, mert a Szentlélekbe való bemerítés, azt mondja az eredeti gondolat. Én bemerülök a Szentlélekbe, ő is bemerül a Szentlélekbe, és együtt merülünk, és alkotunk egy testet. Nos, ez a bibliai igazság. A bibliai igazság az tehát, hogy a mi megtérésünkkel lettünk a Szentlélek által bekeresztelve a Krisztus testébe. Ez az egyetlen lélekkeresztség, és ekkor lehet, és be is kell telnünk a Szentlélekkel, de újból és újból be kell telnünk a Szentlélekkel. Egyetlen bemerítés van tehát, és egyetlen, vagy több beteljesedés. Nos, a megtapasztalásainkat azonban azt látjuk, testvéreim, hogy különféleképpen értelmezzük. Mert van az a gyarlóság bennünk, hogy valamit tesz velünk Isten, és mi adunk neki egy nevet, hogy mi történt velünk. Sok ilyen megtapasztalás van. Hogy mi történik utána. Mi mit élünk át? Vannak egyesek, akik azt mondják, hogy na ez, ha valamit átélünk a megtérésünk után, egy élményünk van, ez a Szentlélek keresztség. Mások azt mondják, hogy ez a második áldás. vagy a harmadik áldás, vagy a beteljesedés, vagy a betöltekezés. Nem az a fontos, hogy mi milyen jelzővel jelöljük a tapasztalatunkat, nem ez a legfontosabb, azonban az is fontos, hogy azt mondjuk magunkról, ahogy a Biblia tanít. Tehát némely keresztény azt tartja, hogy a lélekkeresztség valamikor a megtérés utáni időpontban jön el. Mások azt mondják, hogy erre az élményre szükség van, mielőtt Isten valakit hatalmasan felhasználna munkájába. Ismét mások azt mondják, hogy a lélekkeresztség mindig valamilyen különleges megnyilvánulással jár együtt, külső jellel jár együtt. És ha ez nincs meg, ez a jel, akkor nem is történt meg. Nem részesült lélekkeresztségbe. Ismerősek ezek az álláspontok. Vannak olyanok is, akik lélekkeresztséget a lélekkel való átitatódásnak tartják. Testvéreim, az igazság az, hogy az ige beszél arról, hogy az Úr Jézus, mikor eljött, ugye, el fogja végezni, hogy Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg minket, mint egy olyan dologra mondja, hogy ez meg fog történni, de amikor már ez megtörtént, ez az egyetlen igevers, amelyik értelmezi, hogy mit is jelent ez a dolog. A Szentlélek ajándékokat is akar nekünk adni, és ezekre nyitottak kell legyünk, és kell engedelmesek legyünk, hogy ez megtörténjen az életünkbe. Nos, ki várhat, vagy miért, mikor várhat valaki arra, hogy egyáltalán ezzel a kérdéssel tisztában legyen? Azt mondom, hogy akkor, hogyha el van valaki helyezve egy helyi gyülekezetbe, és kész engedelmesen szolgálni az Urat. Azt mondom még, hogy lényegében nekünk minden gyülekezet jó. Miért? Ha abból a szempontból nézzük, hogy az életünk arról szól, hogy Isten népéhez tartozunk, és Isten népének segítsünk, és szolgáljunk a gyülekezet épülésére, akkor nekünk igazán jó minden gyülekezet. Hogyha más igényeink vannak, hogy jól érezzük magunkat, és más, sok más ilyen igény van, akkor válogathatunk. De ha igazán látjuk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, Isten munkatársai vagyunk, akkor végeredményben akárhol tudunk dolgozni. Sőt, minél rosszabb egy gyülekezet nekünk, annál jobb. Mert több munkánk van, jobban ki tudunk bontakozni, többet tudunk dolgozni, jobban tudunk fejlődni. Nos, akkor térjünk a következő témára, testvéreim, hogy ebben a folyamatban, ebben az életben, a gyülekezeti életben van egy olyan dolog, ahogy az ige tanít bennünket, hogy a Szentlélek ad nekünk ajándékokat. Hogy ezt a közösségi életet meg tudjuk élni. Mi a lelki ajándék? Vagy mik a lelki ajándékok? Ez egy kérdés, a testvérek szólhatnak.
Az a képesség, amit főleg a megtérésem után Szentlélektől kaptam, lehet kapcsolata a fizikai születésemmel is, de főleg arra tenném a hangsúlyt, amit a Szentlélektől kaptam azért, hogy Istennel egyesültem.
Tehát egy tulajdonság. Jól értem? Egy képesség.
Egy szolgálat. Valaki szeretne?
Más valaki szeretne?
A lelki ajándékoknak nevezhetjük minden lelki jó cselekedeteket, ami meg van írva.
Most nem kérdés, most válaszol. Én kérdeztem, hogy mi a lelki ajándék.
De én szerintem úgy hallgassak.
Vagy erre is kitérünk a maga idejével, jó? Most haladjunk annál a kérdésnél, hogy valaki gondolja, hogy más valamit is hozzá kell tenni, ez Békás testvér mondott valamit, ha valakik még szeretnének hozzáadni valamit, vagy elmondani belőle valamit.
Hát gondolom a lelki ajándékot, amit kapunk Isten, ami nem a miénk, és azért adja, hogy azzal hatékonyabban és tudjon azt szolgálni az a kívül ember, és legyen egy különös célra, mondjuk az evangélistának a, gondolom azt az ajándékot adja, és aki más beosztást, vagy más hivatást kapat utól, annak egy olyan ajándékot.
Olyan lehet, hogy az Urad valamit nekem, hogy híresebb legyek. Hogy lássák a testvérek, hogy milyen jó szolgálok, és megnőjek a fizetését. Hogy megválasztanak valamit.
Egy ajándék a gyógyítás.
A Szentlélek ajándékait a maga Szentlélek adja.
Igen.
Szentlélek azért adja, hogy a gyülekezet építésére, tehát Krisztus testének az építésére. Tehát az, hogy hasznos legyen a közösség.
Igen.
És a Szentlélek az ajándéka nem a miénk. Valaki úgy magyarázta meg, hogy olyan, mint a karácsonyfán a víz. Tehát a Szentlélek adja, de nem a miénk. Tőle kaptuk.
És hát én erősen vitatom ezt, hogy ilyen van, mint a karácsonyfán a víz, de most maradjunk a szabályban. Nos, itt van egy mondat, amit én ide leírtam. A lelki ajándék az a Szentlélektől kapott képesség, amelyet ad a Szentlélek minden hívő embernek, amikor az Isten munkájába tevékenykedik a gyülekezet építésére. Tehát egy képesség, de mindjárt meglátjuk, hogy egy érdekes fajta képesség, amit a Szentlélek ad nekünk, hogy ha a gyülekezeti életben vagyunk, és tevékenykedünk, akkor a mi munkánk által épüljön a gyülekezet. Mert nem minden által épül a gyülekezet. A gyülekezet ez egy furcsa fajta dolog ebben a világban, nem épül akármiben. Lehet pártokat lehet építeni, klubokat lehet építeni, különböző érdekcsoportokat lehet építeni, és amivel ezeket építik, azzal nem lehet építeni egy gyülekezetet. Emberileg, ha valaki jó szervező, ha jó szónok, ha szép énekes, ha okos, ha irodalmilag, filozófiailag képzett, gazdaságilag, ha képzett, ugye vannak gazdasági szolgálatok is a gyülekezetben, mindez nem elég ahhoz, hogy a gyülekezet épüljön. Hanem ahhoz, hogy a gyülekezet épüljön, ilyen különleges képességekre van szükség. És ezek a lelki ajándékok. Lássuk, hogy milyen jellegzetességgel bírnak ezek a képességek. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy nekünk van valami ajándékunk, és közben az ne legyen ajándék, vagy pedig azt mondjuk, hogy nekünk nincs semmi, mert olyan szerények vagyunk, de közben a Szentlélek megáldott bennünket gazdagon, erősen. Nos, az első, ez egyértelmű, hogy a Szentlélektől ered. Ez egy egyszerű mondat, de ez kizáró jellegű mondat. Tehát nem a műveltségemből ered, nem az emberi képességeimből ered, nem a születésemtől, nem a pozíciómból, hogy kinek a fia vagy leánya vagyok, hanem ezt a Szentlélek munkát, aki bennem. Amitől kezdve a Szentlélek dolgozik bennem, a megtérésem által, az ige által, a szolgálat által, a gyülekezeti munka által, a bibliaolvasás által, az imádkozás által, minden által. Amikor a Szentlélek kezd munkálni bennem, akkor van remény arra, hogy van lelki ajándék is. Tehát a Szentlélektől ered. És a Szentlélekre kell figyelni, a Szentléleknek kell engedelmeskedni, a Szentlélket kell szeretni. Ugye talán szükség van arra, hogy gyülekezeteinkben néha kihangsúlyozzuk ezt a hármas, Isten hármasságából való gondolkozást. Mert ugye a Szentlélek az Isten. nem az Atya és nem a Fiú, de a Szentlélek Isten, a Fiú is Isten, az Atya is Isten. És együtt egy Isten. És nem lehet elválasztani őket egymástól, de mégis külön vannak megnevezve ezek a személyek. Nem térünk ki most erre. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Szentlélektől ered, akkor arra gondolunk, hogy Istentől. Nem egy hatástól, nem egy mikor jó kedvünk van, vagy amikor vallásosak vagyunk, vagy valami különös olyan történik velünk, amit nem tenne Jézus, vagy amit nem mondana az Atya. Amikor a Szentlélek munkálkodik, akkor arra rá lehet mondani arra, hogy az Atya is azt mondja, hogy igen, és a Fiú is azt mondja, hogy igen. Mert nem tesz a lélek semmi olyat, amiért a Fiú szégyelnél magát, vagy amit az Atya elítél. Szentlélektől. A lelki ajándékok a Krisztus testéért vannak, és azon belül működnek. Igaz? Ezekről már volt szó. Ha valami képességet kapok én, nem azért kapom, hogy az a gyülekezeten kívül használjam. És nem is magamért. Nem azért van, hogy én híresebb legyek, hogy ismertebb legyek, hogy az én gőgöm növekedjen, az én énem. Ha valaki kapott, azt el kell használni. Hol kell elhasználni? Gyülekezetben. Ha nem használja, elveszi. A Krisztus testéért van. Azért, hogy ne legyen közöttünk gyenge lelkek, hogy ne legyen közöttünk bukdácsoló, hogy ne legyenek közöttünk testi emberek, hanem mindenki legyen szabad, mindenki legyen krisztusi, mindenki legyen boldog. És ehhez nekem hozzá kell járulni. Azért adta. Nem, hogy befele nézzek a szívembe, és azt mondja, de jó nekem, itt a Szentlélek, hanem oda nézek a testvéremre, hogy mi a szüksége. Mit kell csináljuk? Hogy kell én hozzájak? Mire indít engem az Úr, hogy segítsek? Mit mondjak neki? Hogy tevékenykedjek, hogy épüljön? A Szentléleknek ez az ajándék. A Krisztus testéért van, és azon belül működik. Ha nincs gyülekezet, nincs miért működjön a Szentlélek ajándéka. Hogy a világ előtt bölcselkedjek? Hát a világnak nem kell a gyülekezeti bölcsesség, és a gyülekezetnek se kell a világ bölcsessége. Mert Isten már egyszer kigúnyolta őket, igaz? És a kicsiknek a szava bölcsebb lett a világ bölcsességénél. A másik az, hogy mindenkinek van valami. Vagy mindenkiben megvan a lehetőség, hogy kibontakozzon, hogy kapjon. Nem olyan értelemben értem én ezt, hogy mindenkinek van valami, hogy egyformán tudjuk használni, vagy egyformán tudunk élni, hisz a lelki érettség is hozzájárul. De senki nincsen a Krisztus testébe, aki semmire se lenne jó. Valamire jó. Ahogy a szervezetben minden sejtnek megvan a szerepe, valamire jó egy sejt a szervezetbe, úgy egy tag valamire jó. És hogyha valamire jó az a tag a testben, azt elvégezni, amire Isten rendelt, és amit Isten adott nekünk, ugyanolyan öröm, mint a másiknak elvégezni. Az egyik itt szolgál, a másik ott szolgál. De ha lélekkel szolgál, ugyanaz az öröm van a szívbe, és ugyanaz az Úr. Ahogy mondja az ige, a lelki ajándékokban különbségek vannak, de hány Úr van? Egy Úr van. Nem két Úr van, hogy nekem oda senki be ne szóljon, vagy ide fel ne szóljon, vagy oda ne szóljon. Egy az Úr. Mindenkinek van. És aki nem tudja, vagy nem használja, azt kérem, hogy érjen meg. Nézzen szembe ezzel a ténnyel. Vállalja fel. Mert könnyű azt mondani, hogy nekem nincs, nekem én nem vagyok való semmire. Csak arra való vagyok, hogy ott üljek hátul és hallgassak. Ez rettenetes dolog. Mind több és több ilyen ember van a gyülekezeteinkben. Vigye a lelkipásztor, vigye a bizottság, vigyék néhányan, mi meg ott nézzük az egészet. Néha úgy van bennem, testvérek, hogy írok egy könyvet, és az lesz a címe, hogy egy álom halála. Mert volt egy álom. A baptistáknak volt egy álmuk. Mégpedig azt álmodták ki, hogy olyan gyülekezeti életet tudnak létrehozni, ahol mindenki lehet élő gyülekezeti tag és élő hívő ember.
És együtt meg fogják ismerni Isten akaratát, és mindenki fog tenni valamit. És mindenki fog szavazni. Nem úgy szavazni, mint a világ, mert a gyülekezetben a szavazni azt jelenti, hogy én is látom, én is érzem, én is ráhangolódtam a lélekre. És ehelyett sokszor van egy ilyen professzionalizmus. Könnyű oda dobni. Egy 250 tagú gyülekezetnek könnyű azt mondani, csinálják csak azok a 30-ot. És néha annak a 30-nak is könnyebb azt mondani, csináljuk mi, mert úgyis meg kell nekik magyarázni. Ők nem értik, ők nem elég fejlettek. Inkább csináljunk kevesebbet, de menjünk együtt. Egyszer jöttünk haza, egy évvel ezelőtt jöttünk haza Magyarországról egy autóban, keresztény üzletemberekkel jöttünk, és ugye hamar felmerültek a kérdések, hogy mi megy jól, mi megy rosszul a szövetségbe. És ezeknek a testvéreknek rögtön megvolt a receptjük, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni, amazt kell tenni, hogy legyünk hatékonyabbak. És hallgattam egy darabig, mondom, utána álljatok meg, ti nem jól gondolkoztok. Ti üzletemberként gondolkoztok, hogy egy célt érjünk el, hogy egy feladatot csináljunk meg. És aki erre nem alkalmas, azt kidobjuk, leváltjuk, félretesszük. A fontos az, hogy csináljuk ezt meg. De nekünk nem az a célunk. Mi inkább keveset csinálunk, kevesebbet dolgozunk, kevesebbet megyünk előre, csak menjünk mind, legyen benne mind. És ameddig benne van valaki, addig érik, addig növekedik Krisztusban. És ez fontosabb nekünk, hogy valaki megérjen Krisztusba, és Krisztusi jelleme legyen, és benne érezze, hogy a lélek munkálkodik, és ő is benne van a lelki dolgokban, mint az, hogy hamar elvégezzük a feladatot. Tehát lényegében a feladat nem a feladat. A feladat az, hogy emberek alakuljanak, igaz? Mert hol vagyunk mi? A mennyország előszobájában vagyunk. És oda kell vigyük. Krisztus mit akar? Veszi ezt az egyházat, és egyszer majd önmaga elé állítja. És akkor szép lesz, és tiszta lesz. Tehát mindenkinek van valami, testvéreim, és erre kell törekedni, erre oda kell figyelni. Mindenkinek más-más ajándéka van. Nem ugyanazon képpen munkálkodik bennünk a lélek. Egyrészt ugyanúgy. Ami arra utal, hogy milyen a kapcsolatunk Krisztussal, ami arra utal, hogy milyen jellemünk kell legyen, ami arra utal, hogy krisztusiak, isteniek kell legyünk, ami arra utal, hogy hogyan éljünk ebben a világban. Ott mindenki egyforma. Ott csak a különbség az érettség között van. Ugye a családban van, vagy a társadalom egyik kicsi, nem tudja, de ha kicsi nagy lesz, ő is úgy kell élje, mint a szülei. De még kicsi. Azonban, amikor arról van szó, hogy szolgálunk egymásnak, ha mindenki egyforma lenne, képzeljük el, hogy mi lenne. Hallották azt a történetet, hogy valaki, egy fiatal felvételizett egy egyetemre, valami szociális szak volt, kicsit elhalványult bennem a történet, de fel kellett írni, hogy miért akar jelentkezni, és milyennek tudja magát, vezető egyéniségnek tudja magát, vagy nem vezető egyéniségnek. És akkor, hát volt ez a lány, őszinte volt, azt mondja, én nem vagyok vezető egyéniség. Meg gondolta, fel se vesznek. Egy ilyen szakra, ahol vezetőket képeznek, engem fel se vesznek. Én megmondtam, hogy nem vagyok vezető egyéniség. Közben felvették, és azt írták a levélbe, hogy van 268 az, aki vezető akar lenni, hát felveszük önt is, hogy legyen egy szolga is. Hogy legyen kit vezetni. És ugye ezért van, hogy más-más az ajándékunk, hogy kiegészítsük egymást. És itt jön be a sokszínűségnek a szépsége, ha a lélektől van. Ha nem a lélektől van a sokszínűség, akkor jaj nekünk. De ha a lélek adja, hogy az egyik legyen proféta, a másik legyen evangélista, a harmadik legyen vezető, a negyedik legyen adakozó, és így tovább, akkor lássuk meg a szépséget. De ha van 20 profétánk, és 40 prédikátorunk, és egy adakozónk, és többi nincs, akkor mi lesz velünk? Tehát mindenkinek más-más van, és ennek örülni kell. És nincs az, hogy az egyik magasabb rendű, a másik alacsonyabb rendű. Mindegyik magasabb rendű. Mindegyik magas rendű. Nincs alacsony rendűség a Krisztusban. Sőt, ha lenne is, van egy helyrehozó mechanizmus a Krisztus testébe, mondja Pál apostol a korintusi levélbe, hogy Isten úgy alkotta meg a testet, hogy amikor egyik helyen túl sok a dicsőség és a tisztelet, akkor felemeli azokat is, akiknek nem olyan nagy a tiszteletük. Hogy egyenlő legyen, egyenlőség legyen a testben. Ha a lélekre figyelünk, akkor ez a felemelés állandóan kell történjen a gyülekezeteinkben. Aztán ezek az ajándékok a saját területünkön működnek. Nem megyünk egymásba. Elképzeltem így, hogy ha nem is egyenes vonalakon működünk, hanem kanyargóson, mindig úgy, hogy ne ütközzünk egymásba. Nem azt jelenti, hogy unalmas a szolgálat, de megvan a területünk, ahol dolgoznunk kell, amire az Úr alkalmassá tett. Nincs senki olyan ember, mint én ezen a világon. Ezzel nem magamat minősítem, mert nem csak, hogy olyan nincs, mint én, hanem olyan, mint ahogy a testvérek. Senki nincs. Mindenkinek megvan a helye, megvan a jellegzetessége, és ez olyan szép, ez úgy kell. Hallottam egy, vagy olvastam egy elmélkedésbe sok évvel ezelőtt, hogy volt egy nagy zenekar, és a karvezető, mint ahogy szoktak ezek a karmesterek, láttuk a tévőket, azt hiszük, hogy repülnek, és egyszer csak leinti a zenekart, és azt mondja, nem hallom a pikolót. Pedig az olyan gyengén szól, hogy aki nem ért a zenéhez, persze, hogy nem hallja. Ugye a fület is kell alakítani a zenéhez. Azért mondják egyesek, hogy mit cincognak ezek? Nem szeretik a klasszikus zenét, mert nincs rá fülük. De aztán hallgatják, akkor meghallják benne a pikolót is. És az Úr úgy van, hogy mindenkire odafigyel. És képzeljük el, hogy bejön vasárnap, itt van az Úr, a Szentlélek, és mindenki dolgozik, és egyszer csak azt mondja, mi van veled? Miért nem énekelsz? Miért nem munkálkozol? Miért vagy letörve? Miért bosszankodsz? Miért van keserűség a szívedbe? Miért hátráltál meg? Mert mindenki a saját területén el kell végezni, és ha nincs, hiányzik az összhang. Készek vagyunk végezni a saját munkánkat? Használ, vagyis épít, ez a következő jellegzetesség. Ami a Szentlélektől van, az mind építi a testet. Mennyi mindent ráfognak a Szentlélekre, ami romboló? Több évvel ezelőtt, amikor elindult, bocsánatot kérek, ha valakit megbántanák ezzel, amikor elindult a pünkösdista mozgalom ebben az országban, úgy indult el, hogy szétromboltak sok baptista gyülekezetet. És ezt lehet bizonyítani papíron. Történelemmel lehet bizonyítani. Ez nem mese, hogy mi haragszunk a pünkösdistákra. Nem haragszunk rájuk. Nem szabad. Béküljünk meg velük. De így történik. És a gyülekezetben is sokan mondják, hogy mi nekünk az Úr mondta. És persze mindig van egy olyan dolog, testvéreim, ezt értjük, hogy ugye a tömeg lassabban mozdul, és konzervatívabb, és talán bezárkozott, és kellene proféták, akik szóljanak egy nagyot a lélek által. És akkor egyesek hallgatnak, mások nem hallgatnak, egyik így mondja, másik úgy mondja, de ebből az egészből egy épülés lesz, egy használás lesz, hogy a test jobban épüljön, tisztább legyen, engedelmesebb legyen, Krisztus központibb legyen. Ezt végzi a Szentlélek. Erre ad nekünk képességet. Ha arra van képességünk, hogy mi mindig veszekedjünk, és bajt keltsünk a közösségbe, és szétromboljuk az ima közösséget, és megbotránkoztassuk a gyülekezetet, az nem a Szentlélektől van. A Szentlélek épít. És a Szentlélek, hogy építsen, ahhoz nem kell durváskodni. Néha ez is van bennünk, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor épít jobban a Szentlélek, hogyha mi oda húzunk egyet. Ezt is tudom történelmileg igazolni, csak erre most nincs idő. A lelki ajándékoknak egy dinamikus jellege van. Mit értek ez alatt, testvéreim? Azt értem ez alatt, hogy ez nem lehet megfogni. Hogy nekem megvan ez a képességem, de nem szolgál. Tudod? Nem szolgál. Mert akkor nincs ajándék. Úgy, mint ahogy az áramot nem lehet megfogni, úgy nem lehet megfogni a Szentléleknek ezt a dinamikus működését. Mert ugye, hogy lelki ajándék, erre van több kifejezés. Lelki vagy kegyelmi ajándék, az, hogy kegyelemből kaptuk, lelki ajándék, hogy a lélektől van, és van még egy kifejezés, hogy a lélek megnyilvánulása. És itt azt akarom mondani, hogy itt nem egy statikus tulajdonságomról van szó, hogy kérem, Isten jó volt hozzám, kegyelmes volt hozzám, megáldott engem egy ajándékot, tudjátok, nekem van ez az ajándék. Ha akarom, előveszem, ha akarom, nem veszem elő. Ez az ajándék addig van, ameddig szolgálunk vele, ameddig működik. Mikor nem működik, nincs. Azt mondja az apostol, elmegyek hozzátok Rómába, hogy nyerjek közöttetek is valami lelki ajándékot. Mit értett ez alatt az apostol? Amit már sokszor megtapasztalt, amikor elment egy közösséghez, amikor elment szolgálni, az ige hirdetésével, úgy ki tudja, hogy nézett ki, nem volt olyan nagy vagány menő ez az apostol, hanem úgy mondják is a korintusiakról, olyan hitvány megjelenése van, mit, leveleket, olyakat írt nekünk, amikor ide jön, akkor úgy. És oda ment, és szólt, és prédikált. És egyik helyen azt mondja, úgy hallgattatok rám, mint hogyha Krisztus közöttetek feszítette, lett volna megfeszítve. És az, ami ott történt, az a dinamikus munkája a Szentléleknek, az volt az apostol ajándéka, hogy őt felhasználta az Úr. Történt valami. A Szentlélek ajándéka mindig történik. Mert ha nem történik, akkor ezt értem azért, hogy dinamikus. Hogy az enyém, én vagyok az eszköz, bennem van, engem használ fel az Úr, de valahogy úgy, hogy ha ugye a kesztyűbe benne van a kéz is, és megy, és munkálkodik, és fog, de ha nincs benne a kéz, vagy nem munkálkodunk, akkor nem mondhatjuk, hogy nekem van, figyelj, csak egyszer előveszem úgy a profétálásomat, vagy előveszem az ékes szólásomat. Isten dicsőségét szolgálja a lelki ajándék. Nem a mi dicsőségünket, minket elfelejtenek, vagy esetleg beírják rólunk az eseményeket egy könyvbe, majd azt nem is olvassa senki. Szokták nekem azt mondani, hogy miért nem írok könyvet? Én írnák könyvet, de vajon elolvassák? Beírják, eltűnt. De nincs is rosszul ez. Legyen isteni a dicsőség, hogy az ő népe növekedjen, hogy az ő ügye terjedjen, és ha mi lemaradunk, és elfelejtenek bennünket, majd az Úr, amikor akarja, előhozza, és majd azt mondja, gyere csak te onnan hátulról elő. Figyeljetek csak, neki jutalom jár, mert hűséges volt. A következőkben, testvéreim, néhány szót szólnék a lelki ajándékok működésének feltételeiről. Ugye láttuk azt, hogy ha van lelki ajándékunk, akkor ilyen jellegzetességgel jelenik meg bennünk és működik, de van-e valami feltétele annak, hogy ez megtörténjen bennünk? Hát az első feltétel az, hogy úgy tekintsünk arra, hogy ez teljesen Istentől van. Ő adja, amint akarja. Na most, mit jelent ez, hogy amint akarja? Néha olyat ad nekünk, amit nem szeretnénk, vagy nem különlegesen óhajtjuk. Máskor olyat ad nekünk, vagy nem adja meg azt, amit óhajtunk. Ugye vannak olyanok, amikor néha olyasmit óhajtunk, ami könnyű, ami szép, és nem vállaljuk azt, ami nehéz. Vannak nehéz körülmények között megnyilvánuló erők is. Nem nagyon kívánja senki, hogy veszekedő embereket kibékítsen egymással. Nem nagyon kíván valakivel oda menni és vitatkozni vele, vagy megrázni, hogy térjen észhez. Vagy néha olyan nehéz megmondani valakinek, hogy vétkezett. Van, amikor könnyű, de van, amikor nagyon nehéz. És ha ezt az Úr megáldja, és az a lélek megtér, és a Szent Lélek működött, nem sokan kívánnak ilyen ajándékot. De azt jelenti, hogy amint a lélek adja, el kell fogadni, és amikor indít a lélek, vagy amikor szól a gyülekezet, és látja bennünk, hogy ez az elhivatásunk, hogy ez az ajándékunk, akkor menni kell. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem az én ajándékom, ezt nem adja nekem az Úr. A lélek adja, amint jónak látja, és akinek akarja. És lehet, hogy éppen neked adja. Aztán kell hozzá folyamatos engedelmesség. Kell hozzá folyamatos engedelmesség, mert itt találkozik, vagy itt látszik, hogy együtt van a szentség és a munka. Mert ha én nem vagyok engedelmes a Szentléleknek akkor, amikor vezet engem, vagy egy bűnre rámutat az életembe, hát ugyanaz a lélek, akkor kiállok ide a testvéreknek prédikálni, akkor várjam el, hogy a Szentlélek legyen benne az én szolgálatomba, és mindenki világosodjon meg az ige tanításomtól. Lehet úgy gondolkozni, hogy én most nagyon felkészülök, én nagyon érvelek. De a legékesebb szóló, ha Szokrátész lenne itt, és mondaná, akkor se győzne meg senkit, ha nem szólna Szentlélek. Mert a gyülekezet az valami különleges dolog. Nem lehet úgy akárhogy a gyülekezetbe építeni. Csak a lélekkel lehet építeni. És ezért kell a folyamatos engedelmesség, az Úrral való járás. És ha akarjuk, hogy működjenek az ajándékok, akkor ilyen engedelmes embereknek kell lennünk. És nem csak engedelmesség, mert az engedelmesség egy pillanatnyi dolog. Vagy egy rövid távra korlátozódik. Ha sokáig vagyunk engedelmesek, akkor lesz belőlünk valami. Ugye, a gyerek, ha sokáig engedelmes a szüleinek, mi lesz belőle? Egy jó gyerek lesz. Megtanul viselkedni. Megtanulja azt, hogy milyen ember legyen. És ha sokáig folyamatosan engedelmeskedünk a Szentléleknek, akkor keresztény jellemes emberek leszünk. Vagy bibliailag mondva, ott lesz a Szentlélek gyümölcse az életünkbe. Azok a lelkületek, azok a hozzáállások, azok a cselekvések, amikről ír az apostol a Galatákhoz írt levélbe. Onnan látszik, testvéreim, hogy sok engedetlen van közöttünk, vagy mondjam szebben, hogy engedetlen vagyok sokszor, hogy nehezen alakul ki a jellem. Azt én nem látom egymásról, nem látjuk, hogy valaki engedelmes volt, vagy nem. De eltelik 5 esztendő. És eltelik 10 esztendő. És még mindig nem formálódik benne ki a Krisztus. Mit gondolunk, hogy miért? Azért, mert nem él ebbe az engedelmességbe. És akkor várjuk azt, hogy a lélek munkálkodjon. Hát úgy néha-néha úgy meg-meg lebben a lélek szele. De ha azt akarjuk, hogy a Szentlélek erősen és hatalmasan építse a gyülekezetünket, ilyen jellemes emberekre van szükség. Ez példaadás is. Modelláljuk azt, amivé a gyengébeknek lenniük kell, de ugyanakkor elkészítjük magunkat arra, hogy lehessünk a Szentléleknek eszközei. Tehát ezek a feltételek, testvéreim. Elmondok egy történetet. Tartsunk szünetet, vagy hogy legyen tovább? Elmondok egy érdekes történetet, hát ha felfrissülnek a testvérek. Itt történt, egyik szereplője én vagyok, a másik szereplője Vékás testvér. És vannak más szereplők is. Azt hiszem másodéves voltam a teológián, hazajöttem vakációra, és jöttek ide valami missziósok az Eurovisiontól, Angliából. És Vékás testvér megkért engem, hogy én fordítsam őket. Hát fordítottam is, elmentünk, első nap elmentünk Sárközújlakra, aztán testvérek jó hirdették az igét, de utána gyógyítani akartak. Aztán jöttek a betegek. És ugye az egyiknek jó hátba kellett rugni, hogy egyenesedjen ki a háta, másikkal szaladni kellett egy kicsit, hogy ugye higgy el, hogy a lába egyenes. Nehéz volt ezt fordítani. De aztán jött egy eset, jött egy bácsi, azt mondja, imádkozzon értem. Miért imádkozzak magáért? Szemem, mutatta bácsi a szemét, üvegszeme volt. És azt mondja erre az az evangelizátor, tudja mit? Maga vegye ki az üveg, hazamegy, vegye ki az üvegszemét. Mert Isten addig nem tud magának új szemet adni, még nem veszi ki ezt az üvegszemet. Mondom, hogy fordítsam én ezt le? Nem fordítom többet. Ott hagytam, és eljöttem. El is felejtettem ezt az eseményt. Nagybányára költözünk 2005-ben, 2006-ban történik egy őszi estén, nehéz vasárnapi szolgálat után. Akkor még működött ez a szatellit vevőnk, azóta elromlott. Gondoltam, leülök, egy kicsit vacsora után hallgatok valami keresztény zenét, mert voltak úgy keresztény tévécsatornák, egy kicsit úgy pihennek, és aztán lefekszek. Nézem, egyszer látom, beszélgetnek. Romániáról beszélgetnek. Egy máramarosi templom udvarán beszélgetnek. Ez érdekes. Aztán mondja tovább, hogy ő jött egyszer Erdélybe, vagyis Romániába, és akkor jött Szatmár Németibe. Jön a feleségem, mondja, kapcsold már el. Majd meg te, ez rólam beszél. És akkor mondja azt, hogy képzelje, milyen nagy szükség van itt Romániába a lelki munkára, és a megbékélés, a forradalom után meg kell béküljenek az emberek egymással, és ez nem könnyű, mert odaadtak nekem egy fordítót. És amikor azt mondtam, hogy meg kell békülni egymással, akkor ez a fordító azt mondja nekem, maga könnyen beszél, mit beszél nekünk, hogy béküljünk mi egymással meg, mikor mi voltunk a konfliktusokban, és nekünk volt nehéz. Látják, még egy teológiát végzett diák is így beszél. Hű, de rosszul esett nekem. Hát ember, nem erről volt szó. Hát arról volt szó, hogy a te azt mondod, hogy vegye ki az üvegszemét, és akkor imádkozol érte. Hű, de felbosszankodtam. Hamar megyek az interneten, megkeresem a weboldalát, na gondolom, ennek rittyentek egy levelet. De hát aztán lecsillapodtam. Miért mondom ezt, testvérek? Jellem. Ez hazugság volt. Az az úgynevezett Dávid egy nagy hazugságot mondott ott egy félvilág előtt, és azzal a pretencióval, hogy mondjam ilyen szép magyarsággal, hogy az ő missziójukat és az ő munkájukat megáldja a Szentlélek. Keresztény jellem kell ahhoz. Igazmondás, becsületesség, kitartás, őszinteség, és sorolhatnánk tovább a lelki ajándékokat, hogy mik vannak és mik kell legyenek az életünkben. Hát így ezt hozom illusztrációnak, hogy azért tiszta kell legyünk, tiszták kell legyünk ahhoz, hogy az Úr minket használjon, és nem csak, hogy pillanatnyilag engedelmeskedünk, igaz? Folyamatosan, de ebből az lesz, hogy keresztény jellemes emberek leszünk. De nagy szükség van ilyen emberekre. Meg rám is, hogy ilyen ember legyek. És ez nem jön egyik napról a másikra. Lassan épül az Úr teste. Néha elcsüggedünk, és azt mondjuk, ez fel se fog épülni. Ez meg se fog tisztulni. A lelki ajándékok és a talentumok. Az embereknek vannak különböző képességeik. És utaltunk arra már, hogy van a Szentlélek ajándéka, és van velünk született képesség. Na, a velünk született képességeket nevezzük talentumoknak. Ez is kegyelmi ajándék, de nem éppen olyan, mint a másik. Mert mi az, amit Isten ad nekünk, és nem kegyelemből adja? Ha valahol egy családba születik valaki, akinek élesen jár az esze, vagy művészi hajlamú, szeret énekelni, vagy egyből szervezni tud. Ugye láttuk, a mi kislányunk olyan, hogyha bekerül egy csoportba, mindjárt ő lesz a főnök. Mert mondja ennek, annak kéri, könyörög, hizeleg, és akkor elindul. Vannak ilyen képességgel született ember. És ezekkel jövünk, megtérünk, megmaradnak ezek a képességeink. Ezek a talentumok, amiket Isten általános kegyelméből kaptunk. De ahhoz, hogy a gyülekezetbe szolgáljunk vele, meg kell jelenjen, ahogy Vékás testvér is mondta az előbb, meg kell jelenjenek a lelki ajándékok. A Szentlélek munkája által speciálisan munkálkodik bennünk a különleges kegyelem által, ami a megtérésünkkel, újjászületésünkkel kapcsolatos kegyelem, ezzel kapcsolatos. És akkor ilyenkor az történik, testvéreim, hogy megtörténhet, hogy Isten átformál egy talentumot. Megszenteli. És lesz belőle kegyelmi ajándék. És ha valaki tud szolgálni azzal, hogy jó szervező, vagy jól tud beszélni a gyülekezetbe, mert úgy született. Az nem azért tud, mert úgy született, hanem azért, mert ahogy született, azt Isten megáldotta, és enged a Szentléleknek, és odaszánta az életét, és beleteszi, beletölt valami erőt, valami tartalmat az Úr, és a Szentlélek ajándéka valójában benne van, úgy, mint ahogy a tojásnak van héja, és van tartalma, a talentumunk sokszor egy ilyen külső burka annak, ami belül van. De ha nincs belül a karizma, a lelki ajándék, akkor beszélhetünk, énekelhetünk, mondhatjuk, hogy ide menj, oda menj, nem épül a Krisztus test. A lelki ajándékok tehát a Szentlélek által megtörténhet, hogy átváltoztat egy ilyen lelki ajándék, egy ilyen talentumot, és fejleszti a Szentlélek. És nagyon sokszor látunk ilyeneket, amikor az Úr elhív valakit a szolgálatra, hogy fejlődik, hogy alakul, hogy azok a képességek, amivel született, megáldja őt az Úr, átalakítja, tud az Úr munkájába szolgálni. Azonban Isten tud minimális talentumokba is, vagy minimális talentumokkal, vagy azokon keresztül lelki ajándékot adni. Nem kell ahhoz feltétlenül nagy ékes szóló legyen valaki, hogy az legyen a lelki ajándéka. És láttunk mi olyan embereket is, és hallgattuk, akik ugye ugyancsak keresték a szavakat, és a nyelvtanjuk se volt olyan jó. És ez is hiba volt, meg az is hiba volt, de mégis az Úr szólt. És épült a gyülekezet. Persze néha azt szeretnénk, hogy mindenki ékesen szóló legyen, és megáldva Szentlélekkel is, de ez nem jön mindig össze. Nem válogathatunk, testvérek. Amikor a szolgálatról van szó, a lelki ajándékot kell keresni, nem pedig a talentumot. És megtörténik ez is. Vagy egészen új képességeket. Az Úr olyasmit ad, amire azt mondjuk, fogalmam se volt, hogy én ilyesmire is képes vagyok. Nem is születtem úgy, nem is gyakoroltam, nem is érdekelt ez, de a helyzet, a lelki munka sodrába olyasmit csináltam, hogy csodálkozok. Hát ez az Úr megáldott. Na, így működnek a lelki ajándékok. Például itt van Mózes, a mi nagy Mózesünk. Olyan beszédeket mondott ez a Mózes, aki különben dadogó ember volt. Nem akart sehogy se beállni a lelki munkába. Azt mondja, Uram, így, Uram, úgy, nem hisznek nekem. Ó, nem baj, majd én fogok csodákat tenni. Meggyőzte az Úr. Hát, akkor hogy hívnak téged? Mit fogok mondani? Megmondta, hogy hívják. És, Uram, de nem tudok jó beszélni. Ne baj, küldöm Áront melléd adom, hogy mondja ő, mondd meg neki, és ő majd szépen elmondja a népnek. Uram, nem megyek, akkor sem megyek. És ebből az emberből oda teszi az Úr mellé Áront, és ha olvassuk a Bibliába, azt látjuk, hogy mégis Mózes beszél. Mondja szegény úgy, ahogy tudja. Nem tudjuk, hogy hangzott az ott élőbe, hogy van leírva a Bibliába, azt tudjuk, de lehet, hogy megállt közben, meg mondott egy szót, akkor kiavította meg. De az Úr megáldotta őt. Egy minimális talentumba elhelyezett nagy erőt, cserépedénybe nagy erőt helyezett az Úr. Persze ezzel nem mondunk ellene sem a professzionalizmusnak, hogy minden szép legyen, mi azt szeretnénk, hogy minden jó legyen a gyülekezetben. A legmagasabb szintű, és nem is promováljuk a tehetségtelenséget. Ó, nem számít csak! Csak az Úr, mert sokszor ugye nincs az Úr, se a tehetségbe, se a tehetségtelenségbe, hanem ott van, ahol engedelmes szíveket talál az Úr. Hát van-e nekünk ilyen engedelmes szívünk? Az idő eltelt. Szerettem volna még megemlíteni röviden, hogy milyen lelkiajándékok vannak megemlítve a Bibliába, de még van egy egész esténk, mához egy hétre. Különben a mához egy hetet úgy terveztem, hogy legyen egy kis családiasabb beszélgetés, hogy ne előadás legyen, de az elejére szorítunk egy kis előadást, és a többit majd meg fogjuk beszélgetni. Úgyhogy maradjunk ezzel a kérdéssel, testvérei. Gondolkozzunk. Megtértünk. Lehet, hogy sok éve megtértünk. Ez az egész lelki ajándék dolog, ezt nem a pünkösdista felekezet fedezte fel. Sokszor úgy történt, hogy lelki ajándékok működtek az egyházba, és nem adták neki ezeket a jelzőket. Jó, lehet tudatosan, nekünk kellene tudni, ismerni magunkat, ismerni a gyülekezetünket. Azonban mégis tegyük fel a kérdést magunknak. Olyan ember vagyok, akit a Szentlélek használ a gyülekezet építésére? Olyan ember vagyok, aki azt mondom, legyen akármi, de én a gyülekezetbe, az Úr népe között megállom a helyemet. Voltak idők, a mi szüleinknek az idejébe. Amikor elköltöztek, akkor, amikor munkahelyet változtattak, mert sokat költöztek abba az időbe is, akkor feltették a kérdést, hogy milyen ott a gyülekezet? Hova költözünk? Szatmárra vagy Aradra? Vagy Dévára költözünk? Mert ipar volt mindenütt. És mi volt a fontos? Nem a fizetés elsősorban. Hát az is, mert ugye nem volt miből megélni. A fiúknak el kellett menni hazulról. De volt egy gyülekezet. És emlékszem, mikor 69-ben ide költöztünk, és jöttek utánunk a többi családok, hogy örültek, hogy találtak egy gyülekezetre. Testvérnő bólogat. És hogy örültünk, akkor nem volt szabad összegyűlni délután, akkor megvoltak a házi csoportok. Nem volt megszervezve. De fontos volt. Ma már nem fontos az, hogy ha elköltözünk valahova, milyen a gyülekezet. Úgy elköltöznek a testvéreink, hogy kérdezzük, jártál imaházba? Ha nincs ott imaház. Ha miért mentél oda? Mert ott kaptam munkát. Na ennek a szellemnek álljunk ellene, és jöjjünk a mi magunk is gyülekezetébe. Ha meg vagy győződve arról, hogy nem ide helyezett az Úr, menj és keresd meg a gyülekezetet, ahova helyezett. De hamar. Ha pedig ide helyezett az Úr, akkor vállald fel. Akkor munkálkodj Krisztusul. Akkor legyen a Szentlélek az életedbe. Mert az idő telik, és jutalom nélkül mész el. És nem, hogy mások, hogy te legyél probléma megoldó, ahogy Szatmáron szokták mondani, teherviselő, ugye a bemerítkezésnél, mikor kérdeztük, hanem vagyunk teher. Legyen ennek vége. Lelki ajándék, kis isteni erők állnak a rendelkezésünkre. El tudjuk végezni azt, amire elhivattunk. Nem kell nyafognunk, nem kell elkeserednünk, hanem fel kell emelnünk a fejünket, és adjuk oda az életünket az Úrnak.